számú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hit életünk akkor kezdődik, amikor alázatosan befogadjuk Jézust az életünk hajójába. Helyet adunk neki, meghallgatjuk az igét, és hagyjuk, hogy kérdéseket tegyen fel, megrendítsen és megváltoztasson bennünket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A katolikus társadalmi napokat szeptember 27-e és 29-e között rendezik meg idén. Az esemény házigazdája Budapest, központi témája a katolikus oktatás. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében, amelyet a testület őszi rendesülése után juttattak el a távirat irodához. Azt írták, a rendezvénysorozat programjai között koncertek, kiállítások, konferencia, kerekasztal beszélgetések és színpadi produkciók kapnak helyet. A nyitó szentmisét szeptember 27-én pénteken este az Egyetemi Templomban Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatja be. Majd a Szent István Bazilikában a katolikus iskolák kórusainak koncertjére várják az érdeklődőket. Szombaton egész nap lesznek programok a Nemzeti Múzeum kertjében. A záró szentmisét szeptember 29-én vasárnap a Szent István Bazilikában mutatja be Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek. Ha arra kényszerítenek minket, hogy összefogjunk olyan kérdésekben, amelyekben nem értünk egyet, akkor az szétszakítja az Európai Uniót. A migráció olyan ügy, amely szétfeszít, mondta Orbán Viktor miniszterelnök Olaszországban az idén 50. alkalommal megrendezett Csernobbiói fórumon. Miért van rá szükségünk? Tette fel a kérdést a kormányfő. Komoly problémának nevezte, hogy Olaszországban és sok más országban probléma van azzal, hogy sok migránst engedtek be, és most nehézségekbe ütközik, hogyan lehet velük együtt élni. De vannak olyan országok, amelyek soha nem léptek erre az útra. Mi soha nem engedtük be őket, így nálunk egyáltalán nincsenek migránsok, nulla, jelentette ki Orbán Viktor. Hangsúlyozta, nekünk nem az a problémánk, hogyan éljünk velük együtt, hanem az, hogyan ne engedjük be őket országunkba. Ez két különböző kérdés, és nem lehet a két különböző nehézséget ugyanazzal a politikai eszközzel kezelni, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Európa három nagy kihívás előtt áll, mondta Orbán Viktor miniszterelnök Olaszországban az idén 50. alkalommal megrendezett Csernobbiói fórum előtt olasz és nemzetközi újságíróknak nyilatkozva. Közölte, az első kihívás a béke kérdése, a második a versenyképesség. A magyar elnökség célja egy új uniós versenyképességi paktum létrehozása, mert enélkül nem lehetünk versenyképesek sem az Egyesült Államokkal, sem Kínával, sem Nyugattal, sem Kelettel szemben. A harmadik pedig a migráció. Az egy évvel ezelőtt ránk kényszerített szabályozás megbukott. Új rendeletet kell alkotnunk. Új szabályozás nélkül a migráció szét fogja bomlasztani az Európai Uniót. Ezt meg kell állítanunk. De az első a béke, jelentette ki. Orbán Viktor kiemelte, az előző Európai Bizottságnak nem sikerült megállítani a háborút, a versenyképesség hanyatlását és a migrációt sem. Ennek ellenére a brüsszeli elit úgy döntött, hogy alapvetően ugyanezt a bizottságot hozta létre, és ez nem jó. Sikeres versenyképességi fordulat következett be a magyar felsőoktatásban, mondta a Kultúráért és Innovációért felelős miniszter az Állatorvostudományi Egyetem tanévnyitóján Budapesten. Hankó Balázs úgy fogalmazott, a modellváltásnak köszönhetően most élő, lüktető egyetemeket, tervekkel, álmukkal rendelkező vezetőket és innovációt látunk. Ráadásul a felsőoktatási intézményekbe vetett társadalmi bizalom is erősödött. Versenyképesség, identitásőrző és erősítő közösségépítés. Ezek köré fűzzük a megújult felsőoktatást, jelentette ki a tárca vezető. Hozzátette, az egyetemeknek olyan környezet kell, amiben megvalósíthatják elképzeléseiket, rugalmasan, teljesítményfókuszáltan működhetnek és felelősségteljesen élhetnek a lehetőségeikkel. Végül az időjárásról. Szombaton a sok napsütés mellett a Kelet-Dunántúl és a Tisza közötti területen intenzívebb lesz a gomoly felhőképződés, amelyekből délutántól arrafelé helyenként záporzivatar alakulhat ki. Másút gomoly felhős napos időre számíthatunk, számottevő csapadék nélkül. A keleti eszelet élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Bozsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét hallják, akit dr. Sulyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazott. Összeállításunkban szó lesz a kitüntetett hivatás tudatáról, a bükkhegység értékeiről és könyveinek oktató szándékáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ugye Magyar Ezüst Érdemkereszt a magyar köztársasági elnök adományozásával került ugye a birtokunkba. Én úgy gondolom, hogy tényleg nem akarok álszerénynek tűnni, de azt nagyon fontos elmondani, hogy azért ez a kitüntetés a Miskolc, illetve a térség számára is fontos, hogy igazából ez egy nagyon komoly csapatmunka volt, tehát ez nem egy személyi érdem, én ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hanem mindenképpen egy olyan csapat áll, akár az Északerdőn is maga, hogy az Északerdő is egy olyan tevékenységet folytat itt Borsodabó-Zemplén vármegyében e tekintetben, hiszen egy ökoturisztikai elismerésként kaptuk ezt a díjat, ami mögött rengeteg munka van. Most hát tényleg mondhatom azt, hogy több évtizede dolgozunk azért, hogy azok a turisztikai, majdnem azt mondom, hogy üzletág, de nyilván ez nem egy üzletág, hiszen mindenképpen ez egy küldetés, amit a társaságunk végez az ökoturisztika vonatkozásában, hiszen azért látni kell, hogy maga, mint Északerdő, ő egy erdőgazdálkodási profilú vállalat, és mellette társadalmi szerepvállalás tekintetében vállalta azt föl, hogy az ökoturisztikát itt Borsod vármegyében erősíti, és hogyha végignézünk mondjuk az elmúlt 10 évet, csak mondjuk, hogy mi történt, hogy hogyan tégláról téglára, hogy történt az építkezés, és majd végigmegyünk rajta, akkor én azt gondolom, a hallgatók is látni fogják, hogy ez nagyon sok mindent történt, és nagyon sok mindent tett az Északerdő is azért, hogy egy picit élhetőbb, és ebből a szempontból is jobb legyen a vármegyénk. Ha egy szót kellene mondanom, akkor természetesen az egy szó az lenne, hogy megtisztelő volt. Mármikor a felterjesztés megtörténetével az előzetes értesítést is megkapta az ember, már az is egy nagyon megtisztelő érzés volt, hiszen azért én azt gondolom, hogy Magyarországot szolgálni, illetve magyar emberként itt akár Miskolcon élve is picit ugye az észak-magyarországi régiót, és ez egyébként maga a kitüntetési szövegben is szerepelt, hogy az észak-magyarországi régiónak a ökoturisztikai fejlesztésében játszott szerepér. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog volt. Egy pici, egy másik szót kell használnom, akkor talán a visszaigazolás az, ami számunkra is nagyon fontos, az, hogy az a csapat, aki ezen dolgozik, az jó úton halad, és érdemes ezen az úton járni, és érdemes folytatni. Pont itt egy példát, ahogy előtte beszélgettünk, hoztuk fel, hogy az acélkerék is megkopik, ha folyamatosan forog, de soha nem rozsdásodik el. Mi hiszünk ebben, hogy folyamatosan mozgásba kell lenni, és forgásba kell lenni, annak érdekében, hogy ezek a fejlesztések meg tudjanak valósítani, működni tudjanak ezek a fejlesztések. Illetve egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy amikor egy-egy ilyen fejlesztés megvalósul, beszéljünk itt kilátóról, albarétumról, kisvasútról, bármilyen fejlesztést is említenénk, ami nagy horderejű volt mondjuk az elmúlt időszakban, ha például azt nézem, mondjuk világviszonylatban elsőként az első hibrid mozdony az itt a Vármegyében valósult meg, és ez tényleg nagyon fontos, hogy a világon kisvasúti hibrid mozdony az itt valósult meg először, ugye Miskolcon, akkor azt kell látni, hogy az nagyon jó dolog, hogyha meg tudnak valósulni ezek a fejlesztések, viszont ezeket a projekteket később üzemeltetni is kell, fel kell tartani. Gondoljuk itt a kilátókra, gondoljuk itt a kisvasútra, hogy abban is nagyon sok energiát van, illetve nagyon sok energiát fektetnek a kollégák, illetve az Északerdő, a társaságunknál lévő munkatársak is, hogy ezek valójában menjenek is és működjenek, vagy akár mondjuk a kék túrát említem, én mindig nagyon büszkén vallom azt, hogy azért az országos kék túra, ami egy olyan brand lett ma Magyarországon, hogy megkerülhetetlen turizmus szempontjából, azért azt ne felejtjük el, hogy Vármegyénkbe megy az országos kétnek az 1/4. És ez nagyon furcsa, hiszen hogyha megnéznénk, akkor úgy szinte fizikálisan se akar összejönni így elsőre a fejünkben, viszont itt letesz egy kanyart, hiszen elindulja az Zemplénből, hát egy Cserehát, egészen Aktaleken fölkalandozunk, lejön ugye az Északbükkben becsatlakozik, és utána hagyja el ugye nyugati irányba Vármegyénket, tehát több mint 240 km az országos kék túrából az itt található, és azért ezt a kék túra útvonat fenn kell tartani, fejleszteni kell, üzemeltetni kell, amely azért nagyon sok energiát kell belerakni mindenkinek. amikor még általános iskolás voltam, és bekerültem első osztályra, akkor még nem tudott az ember úgy írni, olvasni, viszont az osztályfőnökünk megkérdezte tőlünk azt, hogy ki mi szeretne lenni, és ezt ő felírta egy kis papírra, és amikor utána elballagtunk a nyolcadikba, akkor előkerült ez a papír, nagyon kedvesen, és ugye a papírra az én esetemben az volt írva, hogy erdész vagy állatorvos szeretnék lenni. Én azt gondolom, hogy ez már egy ilyen régi álom volt, tehát ez nem menet közben jött, amikor nagyon sokszor hallom azt, hogy menet közben formálódik úgy az ember, hogy mégis milyen életpályát szeretne választani. Nekem valahogy a természettel való kapcsolódás az egészen én óvodáskorra nyúlik vissza. Így igazából már, amikor általános iskola a küszöbét átléptem, akkor már egy ilyen életcéllal indultam. És az, hogy az Északerdőnél tudok dolgozni, ez a mi szakmánkban, Ez egy érdekes dolog, mert hogyha megnéznénk, hogy nagyon sok helyen lehetne, hiszen azért 21 állami erdőgazdaságról beszélünk például Magyarország esetében, viszont hogyha valaki azért kicsit kitekint itt, ha most mondhatnám az, hogy kinézünk Miskolc ablakán, és Miskolc ablakán keresztül azt látjuk, hogy itt van a gyönyörű Bükkünk, itt van az Aktelek karszt, a Csereház, és nyilván a nagyon szeretett és vadregényes Zemplénünk, akkor én úgy érzem, hogy talán az egyik legszebb tájon járhatunk Magyarországon, tehát erdész emberként, hogyha megnézzük, hogy melyek azok a területek Magyarországon, ahol szívesen dolgozna, akkor szerintem nem a kérdés az, hogy itt a Észak-Magyarországi régió az egy gyöngyszem. Maga, hogyha egy ilyen életattitűdről beszélhetek, akkor egyértelműen mindenkinek megvan a szerepe. Tehát erdészeknek nagyon sok, akik mondjuk műveléssel foglalkoznak, használattal, erdélyhaszon mellékvétellel, tehát nagyon sok mindennel lehet, én azt gondolom, erdészemberként foglalkozni. Talán, hogyha egy dolgot kellene kiemelni, akkor az mindenképpen az edukáció lenne, amit én úgymond, ha mondhatom azt, hogy zászlomra tűztem, és ugye azok a könyvek is, amik megjelentek, ott is ugye az egyik fő cél az volt, hogy azt a tudást, azt a generációs tudást, ami az erdész emberek fejében van, abból mi visszaadjunk, hiszen mi nagyon sokat kaptunk ettől a szakmától minden tekintetben. És hogyha ebből a tudásból egy picit vissza tudunk adni a társadalom felé, akkor ez nagyon-nagyon jó dolog, és ezek nagyon jó használható tudások. És most nem csak elsősorban az erdőtelepítés, és most látjuk, mindannyian tapasztaljuk a saját bőrünkön a klímaváltozást. Én azt gondolom, hogy az erdészek szerepe ilyen szempontból fel kell, hogy értékelődjön, hiszen az a fajta tudás, ami a dendrológiához, az erdőtudományához csatlakozik, az most előtérbe fog kerülni, hiszen a klímaváltozás tekintetében mindenfaj egy katona. És most katonákra van szükség, arra van szükség, hogy azok a fejegyedek, amelyeket elültettünk, vagy most fogunk ültetni, azok megvédjenek minket a klímaváltozás viharában. Ebből a szempontból is nagyon fontos. A másik, ami, hogyha megnézzük a könyveket, ugye itt nyilván a fenntartatóság, az ehető erdő, az erdőfinom, az pedig mind-mind arról szól, hogy szerintem az vitathatatlan, és ezt minden ember és a hallgatók is alátámasztják, hogy az egészség az a legfontosabb, hiszen ha nincs egészség, akkor semmi nincs. Tehát az az alapja a működésünknek, itt a földi létünk, itt be vagyunk zárva a testünkben, és az, hogyha a testünk nem egészséges, akkor semmi nincs, tehát mindenképpen erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és hogy a táplálkozás az egészségnek szintén egy alapkérdése, és hiszünk abban, én személy szerint én is, hogy a tiszta forrásból származó egészséges alapanyagok használata, akár a magyar erdőkből, az nagyban hozzá tud segíteni ehhez, nem beszélve mondjuk ugye a gyógynövények vonatkozásában, ami szintén egy nagy szívügyem nekem is, illetve szívügyünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta attitűd itt összekapcsolódik az edukáció, illetve ezeknek a kérdésköre, mi azt szeretnénk, hogy ebből a tudásból minél többet átadjunk. Én nagyon sokszor szoktam mondani, hogyha megyünk valóba beszélgetni, hogy ez a tudás, ez nem a miénk, ez nem az enyém, ez nem az erdészeké, hanem ez egy nemzeti kincs, ez egy közös tudás, és ezt a közös tudást ezt át kell adni, illetve használnunk kell. Az biztos, hogy amikor bármilyen szakmáról beszélünk, teljesen mindegy, hogy pék, autószerelő vagy erdészről beszélünk, nyilván az ember gyermekkora van egy idealizált kép, hogy ez hogy is néz ki. Aztán persze, hogy belekeveredik az ember ebbe a történetbe, és ugye az élet sodrása viszi, akkor azért ez felül tudja írni. Viszont én hiszek abban, hogy az álmainkat mi saját magunk írjuk, és ezt tudjuk formálni is, és ezért gondolom azt, hogy valaki ezt a szakmát is úgy tudja megélni, ahogy szeretné, illetve próbálja alakítani és a sodrást maga vinni, akkor tényleg egy álom válhat valóra. Nagyon sok esetben, ha pont az ökoturisztika egy picit rá kanyarodva, hogy talán ez a díj is, illetve a kitüntetés is arról szól, hogy mindig is a hitvallásom volt nekem személy szerint is, illetve a csapatnak is, hogy próbálunk új utakat keresni. Olyan szempontból, hogy ha megnézzük azt, hogy mondjuk egy ökoturisztikai tevékenységet hogy lehet folytatni, nyilván építünk egy kilátót, madár megfigyelő pontokat, fenntartjuk a különböző túróútvonalakat, ez egy nagyon szép dolog, nyilván ez egy alapelvárás, tehát én azt gondolom, ez a 100%. Viszont, hogyha szeretnénk egy picit 120%-osan működni, akkor viszont kellenek hozzá plusz dolgok. És mi ezen mindig fáradoztunk, gondoljunk csak abba, amikor mondjuk füziradányval belétom, ami tényleg egy gyöngyszem, egy hatalmas nagy érték. Ott is például ennek köszönhetően Borsod vármegyét sikerült felrakni a térképre olyan szempontból, hogy amikor elkészült maga a fejlesztés, akkor a kezdeményezésünkre az arborétumok napja megvalósulhatott. Tehát Magyarországon, amikor az arborétumok napját ünnepli a magyar társadalom, akkor minden esetben visszautalnak a vármegyénkre, hiszen innen indult, itt volt a kiindulási pont, ez volt az alap, tehát, hogy bármilyen témával foglalkozunk, gondoljuk itt például az ehetőerdő, vagy az erdőfinom, korábban írásos anyaga ennek a témának nem volt. Tehát, hogyha valaki próbál az ehetőerdő kapcsán fellapozni régebbi könyveket, nyilván voltak utalások, meg foglalkoztak, alapkérdéseket csípke kökény, de ugye aki picit is elmélyedtebb a téma, látja, hogy itt azért egy sokkal magasabb szintre sikerült ezt emelni, és nagyon sokszor az volt a kiváltók, ha azt a szót nem használom, hiánypótló kiadvány, hogy az volt a kiinduló pont, hogy mi is próbáltunk rákeresni ezekre, próbáltunk ismert anyagot gyűjteni, akár az interneten, és nem volt. Tehát persze az internet is nagyon jó, de ha valaki egyszer nem digitalizálta az adott tudást vagy tartalmat, akkor az nem létezik, és nem szerettük volna, hogy ez a tudás elveszen, és ezért is indult ez a misszió, hogy egyszer ez valahol akár először könyvformátumban, vagy digitális formátumban is megjelenjen. Úgyhogy igazából szerintem a fő cél az, hogy olyan utakat tudjunk járni, ami nem kifejezetten már egy megépült ösvény, hanem egy picit olyan helyekre is el tudjunk kalandozni, akár erdészeti vonalon, akár az ökoturisztikai vonalon, ami még járatlan út, és ha most nagyon képletesen akarni fogalmazni, akkor egy macsétével utat törni, és egy picit megmutatni azt, hogy más utak is léteznek. könyvek azok úgy jöttek sorba, hogy az első az az Erdő finom volt. Maga a könyv az 2019-ben jelent meg, de pont most volt egy évforduló, és nagyon összecseng az augusztus 20-szal, hiszen pontosan 10 éve indult ez a projekt, és 2014. augusztus 20-án volt az első bejegyzés ezzel kapcsolatban, amikor megfogalmazott, és ez már írásban is megjelent, hogy az Erdő finom. Úgyhogy egész régi projektre nyúlik vissza, aztán 2019-ben manifestálódott ez a dolog, hogy a Covid-nak a, hát ugye nem sok pozitív hatás volt, de ez egy pozitív hatása volt, hogy egy picit ugye a maga a gasztrovilág leállt, és akkor egy ilyen lehetőségként ez a projektnek ez az eleme, hogy a könyv is meg tudott jelenni, ugye elkészült. És utána jött az I Love Book, hát ez egy nagyon nagy szerelem, tehát nyilván a bükkhegységnek, a bükkhegység értékeinek a bemutatása, az én úgy gondolom, hogy az én életemben is egy mérföldkő volt, és bízok abba, hogy a Bükk életében, illetve talán Miskolc életében is egy jelentős lépés volt. Ez egyetlen egy dolog mutathatja talán ezt, és ez megint ugye a visszaigazolás kérdése, hogy ez az út, ez jó-e vagy kevésbé, hogy például az I Love Bükkből egyetlen egy eladható, illetve értékesítő példány sincs már, illetve az összes I Love Bükk elfogyott. Az Erdő finomnál ez olyannyira van így, hogy ha három kiadást, tehát 2019-ről beszélünk, azóta három kiadást élt meg, és a három kiadás már mind elfogyott, és most a negyedik kiadásra vár, illetve ami nagyon pozitív visszajelzés, és ez tényleg azért ez büszkeség szerintem mindenkinek, aki részt vett a projektbe, hogy tavaly évben jelent meg, és ráadásul tavaly októberben az Ehető erdő, tehát még egy éves sincsen a könyv, viszont most ott tartunk, hogy a teljes készlet lefogyott, és nincs már szinte Ehető erdő, egy pár darab áll rendelkezésbe a raktárban, és most azon gondolkozunk, hogy az Ehető erdőt is újra kellene nyomnunk. Ez azért is különleges, mert azért azt látni kell, hogy akár a nyomtatott sajtó, akár a nyomtatott könyvek már azért kevésbé futnak itt a hangos könyvek, az elektronikus kiadványok, hát illetve a telefonon olvas nagyon sok ember, illetve ott tájékozódik. Tehát azért a kézzelfogható könyvvilága, van egy korosztály, akinek természetesen ez még nagyon jó, de azért azt látjuk, hogy a fiatalok már kevésbé ugye olvasnak könyveket, ezért itt is például volt egy kis formabontás, hogyha megnézi valaki ezeket a kiadványokat, akkor látja, hogy igazából inkább egy ilyen coffee table book jellegű kiadványok. Nagyon fontos, hogy ütős, velős, rövid szövegek találhatók benne, illetve nagyon-nagyon illusztris képanyaggal vannak ellátva, hogy ez a coffee table book jelleg, az összes információ benne van, de egy kicsit ugye sallangoktól lecsupaszítva, és a lényegre tör minden tekintetben, és ez mind a három könyvnél megjelent, és ez a kis formabontás hozhatta el az én személyes véleményem szerint ennek a három könyvnek a sikerét. Még egy érdekes dolog volt, pont az egyik legnagyobb könyves volt itt Miskolcon alapterületre, ugye a Széchenyi utcán található, és ugye amikor megjelent a 2023-as bestseller lista, akkor Ken Follettet maga mögé utasítva az Ehető erdő volt az, ami a legtöbb példányba fogyott itt Miskolcon. Hát ez is egy nagyon nagy büszkeség volt, hogy egy világírót letaszítva, most egy picit képetesen szólva, de tényleg a miskolci embereknek is úgy éreztük, hogy igen, ez fontos, hogy egy miskolci szerző, ennek a könyve, ami egy elég speciális témát dolgoz fel, azért valljuk be őszintén, tehát nem egy regényről van szó, az egy ilyen világírói szintet is mondjuk meg tud haladni esetleg. Abba biztos vagyok, hogy nagyon sok vonalon el lehetne indulni ebben a kérdésben, de ha egyetlen egy szót kell használni, 100%, hogy az inspiráció lenne, hogy mi igazából ezekkel a könyvekkel inspirálni szeretnék az olvasókat, hogy kinyissunk nekik egy ajtót igazából, de azon az ajtón nekik kell járni. Tehát, hogyha megmutatjuk azt, hogy az erdőben ugyanúgy, mikor kimegyünk gombázni, például, hogy nagyon sok miskolci azon nagyon szeret gombázni, kimegyünk, úgy biztos vagyok benne, hogy azért a fajok tekintetében is az 10-15 alapfajt azért nagyon-nagyon sok ember ismer, mondjuk vargányák, róka, gomba, stb. Viszont nagyon sokszor mondtam már én is, hogy az erdő, mint erőforrás, Ehető erdő vonatkozásában sokkal-sokkal többet tud adni, hogy a tiszta forrásból olyan alapanyagokat tudunk felsorolni, akár húsos termésekről, száraz termésekről, vadzöldségekről van szó, ami kiapathatatlan tárháza az alapanyagoknak, is itt van karnyújtásnyira. Mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ebben a tekintetben kell inspirálni az embereket, hogy milyen lehetőségeik vannak, és lássuk be őszintén, hogy erről is beszélgettünk már korábban, hogy az Északerdő például szintén a turisztikai vonatkozásban ugye a vándortábor projektet ugye folyamatosan viszi, és ugye a vándortábor projektben sokszor jön az a visszajelzés, vagy látjuk visszacsatolást, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki különböző ételintoleranciában szenved, és mi hiszünk abban amellett, hogy persze nyilván nem orvos végzettségünk van, hogy azért az, hogy a magyar társadalom jelenleg is nagyon fiatal generációt tart, hogy mondjuk 10-en belül látja, hogy 2-3 ember valamilyen gluténérzékeny, lisztérzékeny, mindenféle különböző tojás, tej érzékenységben szenved. Valószínűleg ez az elfogyasztott táplálékkal is összefüggésben van természetesen, és ezért is úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy ugye saját egészségünkért tegyünk. Zaher Gábor, legismertebb magyar toxikológusnak van egy nagyon jó mondata, amely egy picit persze riasztó is, és félő így, egy kicsit így kimondva, így ennyire direktbe, de ez konkrétan így hangzik, hogy a magyar emberek késsel is villával ássák meg saját sírjukat. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda, hogy mit teszünk, milyen táplálékot teszünk a saját, a családunk, illetve a gyermekeink, az unokáink asztalára. Ebben segít ez a két kiadvány, és próbálja inspirálni az olvasókat. Maga az iLab is a most készülő Miskolc című könyv, az pedig igazából talán arról szól, amellett, hogy persze bemutatja a turisztikai értékeket, elmondhatjuk, ez egy turisztikai iránytű, ugye segítséget ad egy sorvezető, hogyha valaki a Bükkbe szeretne menni vagy túrázni. Igazából mégsem azt gondolom, hogy ez a fő célja, bár ez evidens lenne, hogy ez, hanem inkább az, hogy megfelelő helyre újra végre visszapozicionálja Észak-Magyarország értékeket. Tehát ugyanúgy, mint Miskolc város esetében, ami most készül könyv, és bízunk benne, hogy októberben már kézzel fogható lesz ez a könyv, hogy nagyon sokszor hallom az emberektől, és én is nyilván itt élek Miskolc belvárosában, és szembe jön néha ugye a fanyalgóknak a hada. Én azt gondolom, hogy maga ez a könyv is, ez olyan lesz, mint egy tükör. Hiszen, hogyha valaki beszél, nekünk is van a pszichológus barátaink, hogy amikor problémákat gerjesztünk, a problémák vannak, nagyon sokszor ugye a saját problémákat tükrözi vissza. Tehát én azt gondolom, hogy ha meglátjuk azt, és meg tudjuk látni, hogy milyen környezetben élünk, és hogy egyébként Miskolc mennyire szerethető város, és hogyha ezt a könyvet fellapozza valaki, és meglátja azokat, mi már digitális formátumban látjuk szerencsére ezt a kész művet, hogy mennyire hihetetlen sok értéke van a városnak, és ezt próbáljuk meglátni, és ezt tükörként ebbe belenézve ebbe a könyvbe viszont látjuk. Én akkor azt gondolom, hogy mi magunk is tudunk fejlődni ezen az úton, és hogyha mi egészségesen tudunk gondolkozni ennek a dolgok kapcsán, akkor szerintem ez egy ilyen win-win helyzet, és ezzel mindenki nyer. Nyernek a miskolciak, és nyer Miskolc is, hiszen kell hozzá az, hogy higgyünk ebbe a történetbe, mert ha elengedjük, akkor a város hiába fejlődik, hiába szép, hiába újítjuk fel a főteret, hiába újítjuk fel a házakat, akkor az kevés. Itt az emberek fejében is ez egy pozitív kicsengéssel kell, hogy szerepeljen. Ehhez szeretnénk mi egy ilyen kis kapaszkodót adni ezzel a könyvvel. Ha most nagyon nagy szavakat akarnék használni, akkor azt mondom, hogy turizmus szempontjából szerettük volna Miskolc bibliáját megalkotni, illetve talán azt is mondhatnám, hogy ez egy ilyen értéklenyomat, egy értékúj lenyomat, aminek az a célja, hogy ezt a 2024-es állapotot, amiben most vagyunk, ezt megmutatjuk, és egy ilyen képértéktrezorként lementsük az utókornak, hogyha majd 100 év múlva, vagy 200 év múlva egyszer valaki fellapozza ezt a könyvet, hogy digitális formátumban ne talántán előkerül, akkor lássak meg, hogy mi itt 2024-ben, itt Miskolcon, mi miskolci polgárok hogyan is éltünk, és hogyan is nézett ki a városunk. Maga fotózás szintén gyerekkorból ered, és ez igazából édesapámtól örököltem, hiszen ő is nagyon szeretett fotózni. Sikerült végigjárni a langlétrát, tehát tényleg ez a zenit tükörreflexes géppel indulva, diára fotózva, tehát ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt. Viszont ami igazából most mozgatórugója itt az én életemben is a fotózásnak, az, hogy erdészemberként nagyon sokszor, akár hajnalban, vagy napnyugtakor olyan helyekre tudunk eljutni, olyan helyeken járunk, akár a Fennsík, a Bükkfennsík, vagy akár Zemplén, vagy Aktaik, azt mondjuk egy vándortábor alkalmával, amikor mondjuk a Kerekkőre felvisszük a gyermekeket, az itt vándortáborozó gyerekeket, napfelkeltét megnézni, vagy egy naplementét megnézni, akkor olyan helyszíneken járunk, ahol azért mondhatom azt, hogy az átlagember, vagy egy dolgozó és nap mint nap robotoló ember nem biztos, hogy maximum szabad idejébe tud kijutni, de azért nagyon sokszor mi hétköznapokon is találkozunk ezekkel a természeti élményekkel. Benne mindig az fogalmazódik be, amikor ott állok mondjuk fönt a Kerekkő Zemplén tetején, egy 360 fokos panoráma látképpel egy nap felkeltekor, hogy olyan érzés, amit valahogy milyenkor azt érzi az ember, hogy ezt nem tarthatja magába, ezt meg kell mutatni az embereknek, ezt el kell mondani, mert egyszerűen, amikor az embert éri egy pozitív hír, vagy sokszor egy rossz hír, akkor ugye mit tesz, felhívja barátját, elmeséli, a családjában elmeséli, mert hogy ezt meg kell mutatni, és nekem a fotózás az egy ilyen flow, hogy amikor ér egy ilyen pozitív élmény, akkor ezt valahogy szeretné az embereknek megmutatni. Egy dolgot azért sajnálok, hogy azért, amikor mondjuk egy ilyen visszatérve a napfelkeltére a kerekkőn, hogy azért azok az illatok, az a lágy szellő, amit ott az ember arcát vágja ott fönt a sziklaszigeten, az ugye nem jön át a fotókon. Azt egy picit nyilván sajnálja az ember, de mégis egy szeletét ebből az élményből tudunk adni, és szintén én az inspirációra tudok visszacsatolni, hogy ha mondjuk meglátja valaki mondjuk az Északerdő Facebook oldalán, aminek most már nem tudom, több mint 10 000-es követőtábora van szerencsére, vagy akár az Erdőerdő, vagy az Erdőfinom, vagy az iLabBook social médiában ezeket a képeket, akkor lehet, hogy inspirál embereket arra, hogy mondjuk a családba elmondja, hogy meglátta ezt a gyönyörű képet, és úgy gondolják, hogy akkor hétvégén, akár szombaton, vasárnap felhúzzák a túracipőt, és elindulnak az erdőbe túrázni.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben Bozsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét hallották, akit dr. Sulyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazott. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Tikovics Ernő, és beszélgető társamat is szeretettel köszöntöm, aki a mai napon Kelemen Tamás egri állatvédő. Egy aktualitásról számolunk most be, méghozzá arról, hogy bekerült hozzátok a Bükki Nemzeti Park igazgatóság madármentő állomására egy bagolyfejű pohók. De amikor ezt olvastam, el nem tudtam képzelni, hogy milyen állat is lehet ez.
Igen, én is szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatóságot. Sajnálatos módon a népi nevek már kezdenek egyébként feledésbe menni. Noha kicsit fantáziadúsan kell lejárni, mert számos olyan népi név van, aminél én is, ha elolvasom, ötletem sincsen, hogy éppen milyen állatot, növényt, embert vagy éppen tulajdonságot takar. Illetve hát ugye a régi emberek kicsit egyszerűbb szemmel nézték a világot, mint most. Ugye a bagolyfejű pohók az a kígyászövet lenne hivatott jelenteni. Bár én nem tudom elképzelni azt a sörmennyiséget, hogy bagolyhoz hasonlatosnak lássam ezt a madárkát, hát sokkal hegyesebb az arcorri része, ugye nagy szemei vannak és nagy kerek feje, de hát az én szememnek ugye egyáltalán nem hasonlít bagolyra, de mondjuk sok embert ismerek, főleg ugye laikus civil embereket, akinek minden ragadozó madár vadsas vagy bagoly, úgyhogy ilyen elven nyilván a régi kor emberének sem volt vele olyan dolga, hogy kénytelen legyen behatóbb a huzamosabb időn át tanulmányozni, kiismerni ezt a jószágot, úgyhogy megértem, hogy miért titulált a bagolyfejűnek. Ha már tovább haladunk a néprajz vonalán, akkor a pohókot már egy kicsit jobban értem. Ha minden igaz, a pohók az a pohos szónak az egyik változata. Hát ha ez a madárka olyan, bár egy áramvonalas jószág, de olyan kis hordótestűnek hat, ugye ő is nyugalmi állapotban felfújja a tollazatát, olyan kis baglyos, baglyohit kinézetű, ahogy szoktam fogalmazni, bár a fejét én személy szerint még mindig nem látom baglyosnak.
A lényeg, hogy ez egy kígyászölyv.
Igen, ő egy kígyászölyv, aki egyébként valójában már méret szerint a sasok felé tendál, mint az ölyvekhez, úgyhogy ehhez mérten is kell vele bánni, bár szerencsére, hála a jó Istennek, egy nagyon mondhatni barátságos jószággal van dolgunk, ugyan ő is védekezik, ő is tisztán lekommunikálja, hogy na most ne közelíts, hagyjál békén, viszont jóval kiszámíthatóbb, uram bocsá, lassabb lomhába, olyan pohókosabb a mozgása, mint mondjuk egy egerészölyvnek, úgyhogy a napi rutinellátásokat szerencsére megkönnyíti.
Hogy került be hozzátok? Milyen okból ez a madár?
Ő egy kicsit kalandos, tehát én augusztus 19-én este kaptam egy telefonhívást, hogy Sáj egyik területén, ha jól emlékszem, akkor egy ragadozó madár berepült egy kertbe, ők beazonosították darázsölyvnek. Én ugye rögtön arra asszociáltam, hogy úgy gondolom, hogy ez egy egerészölyv, mert általában az szokott különböző színváltozatokban előkerülni, és őt nézik minden egyébnek az emberek. Leginkább azon lepődök meg, ha azt mondják, hogy egerészölyv, és tényleg az, és tényleg annak is gondolták. Hát mondom, nem egerészöjve esküdtek rá, hogy nem. Biztosra állították, de mondom, a Darázsaivnek olyan galambszerű feje, olyan galambos arc kifejezése van. Kicsit már bambácskán, butácskán néz, és a csőre sem olyan nagyon horgas, mint a többi ragadozó madáré. De mondták, hogy hát ő egyáltalán nem galambos arc kifejezésű. Abban maradtunk, hogyha nem tudják személyesen bejuttatni, akkor a Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Igazgatóságtól kérnek segítséget. Így már hozzám 20-án jutott el az információ, hogy Lator pusztáról fog érkezni a madárka, aki nem darázsölyv, de nem is egerészölyv, hanem egy kígyászölyv, és valahogy bekeveredett ebbe a kertbe. Első benyomásunk az volt ugye róla, hogy a kondíciója egy picit gyengébb, mint kellene, de alapvetően ez még nem problémás, viszont a szárnyán van egy sérülés, egy nagyon furcsa, én azt mondtam, hogy mint a Tom és Jerryből a súlyzó, hogy két kis pont sérülés, közte pedig, mintha fel lenne vágva, tehát ilyen hasításos, fennakadásos jellegű sérülés. Azóta a két pont közötti vágásról egy darab bőr, ami ott fityegett, ami nem tapadt vissza, az leszáll, de alatta viszont szerencsére gyönyörű eleven élő szövetek vannak, úgyhogy nem fertőződött el a seb, szépen gyógyul, viszont ami kezdettől fogva érdekes volt, egy ilyen pici seb, alapvetően ez egy összesen 3 centi hosszú tulajdonképp felületi sérülés, nincs is egészen 2-2,5 centi hosszú, tehát egy ilyen kis sérülés nem okozna röpképtelenséget egy ilyen méretű madárnál, esetleg egy galamb méretűnél, de ha ilyen felületi bőrsérülés, akkor ott sem. Ezért eleinte áramra gyanakodtunk, amit ki még most sem zárhatunk, de reméljük, hogy nem az lesz, ha az is lesz, akkor megúszta ennyivel. Viszont ami utólag derült ki, hogy fájlalja a hátát, ott a medence derék vonalon kiméli és fájlalja a hátát, és ezért maga a mozgás az, hogy ő repüljön, kinyissa a szárnyait, az fáj neki. Tehát valószínű előző este éjszaka, sőt kétszer is egymás után, két napon és éjszakán keresztül viharos idő volt, valószínű fiatal tapasztalatlan madár lévén nem jó helyet választott éjszakára, túl nyíltat, vagy épp túl zártat, és szegény vagy körbeti kitakiszta a környező ágakat, a vihar ide-oda csapkodta alul felül, vagy pedig fölrepült és nagy erővel valahogy úgy vágódott földhöz, valami olyan tereptárgyhoz, kerítéshez ütődött, hogy egyszerre megütődött a háta, de valószínű a mellkasa is, bár azon szerencsére nincsen sérülés, de általában ilyen nem akarok repülni dolgokat mellkas megütése, szedcsont sérülése okoz, illetve a szárnya nyilván nyitott állapotban fennakadt valamin.
Rászolgált a nevére, ugye azt már kielemeztük, hogy a bagolyfejű pohókra mennyiben igen, mennyiben nem, de a kígyász jelző az fedi a valóságot?
Igen, a kígyászölyv eredetileg főleg kígyókkal, siklókkal és gyíkokkal táplálkozik, tehát én erre azt szoktam mondani, hogy a természet az nem egy svédasztal és nem egy bevásárlóközpont, tehát az kénytelen enni fogni, ami van. Nyilván, ha nem talál erdei siklót, a fiókái pedig éhesek, akkor lehet, hogy gyepi béka, de mezei pocok, sőt kismadár fióka is az étlapon. Nyilván, mint táplálék specialista próbálunk ehhez alkalmazkodni, bár mondjuk takarmány kígyóval, azt kell mondjam, szerencsére ebben az országban senki sem rendelkezik, ilyen fogalom nem is létezik, még az hiányozna még nekünk. Úgyhogy olyan formában kapja a különböző szárnyas húsokból álló táplálékot, hogy hasonlítson egy kígyóra, felcsíkozva, vonalban, essalakban, kicsit kanyarogva, tekeregve, elhelyezve.
És még sziszeg is?
Hát azt sajnos nem tudjuk elérni, de mentségére szolgáljon a csirkehús falatkának, hogy a legtöbb kígyó csak nagyon végszükség esetén szokott sziszegni. Úgyhogy az étvágyával olyan közepesen vagyok elégedett, mert hajlandó szerencsére elfogadni táplálékot, de nem eszik annyit, mint amennyit én szeretnék, hogy egyen, úgyhogy minden második nap még csipeszből őt én megfogom egy pokrócba csavarva, és csipeszből közvetlenül csörbe, torokba helyezett falatkákkal még ráálltetek a történetre. Szerencsére a kondíciója sokat javult, tehát még az is lehet, hogy ez a kevéske táplálék is, amit ő magától megeszik, elég lenne. Viszont ekkora hatalmas madár, én szerintem bőven többet kellene, hogy egyen, ugyanis ha néha rászánja magát, hogy ő most istenesen jól fog lakni, akkor döbbenetes fejadagot képes magába termelni, egy egerészöv étrendjének körülbelül, vagy adagjának körülbelül 2-3-szorosát egy húzamra megeszi. Ugye kígyászövekkel még országos szinten sincs sok mentőhelyi tapasztalat, hogy mennyit kellene, hogy egyen, vagy mennyit nem. Ezért úgy vagyok vele, hogy amíg készségesen ezeket a falatkákat egyébként ilyen esetben lenyeli, nem próbálja visszaköpni, addig én etetem. Nagyjából egy etetésre egy olyan 2 deciliteres vizes pohárnyi húsfalatkát fogad el úgy, hogy a szépen ilyenkor le is nyeli. Illetve ennek körülbelül naponta magától úgy a felét fogyasztja el, viszont szerencsére a röbdében nem töri magát, tehát a lábadozási időt kitölti. Ez azért fontos, mert gyakran előfordul vadmadaraknál, vadállatoknál, hogy még kisebb-nagyobb kezelésre, akár súlyjavításra szüksége lenne, de már annyira menne, annyira töriveri zúzza magát, hogy muszáj az ember elengedni, különben nagyobb sérülést okoz, mint a magának, mint ahogy meg szeretnénk rajta még gyógyítani. Szerencsére a pohókunk ilyet nem csinál, ő ugyanis, ha megijed, a fiatal gólyákhoz hasonlóan nem elugrik, hanem lelapul a földre, és szemmel tartja a támadót, hogy szükség van-e védekezésre. Ez nagy szerencse, mivel még annak a szánsérülésnek nem ártana teljesen begyógyulnia, illetve a hátfájásának is illene elmúlni, ami szerencsére nagyon-nagyon sokat javult, már nyitja a szárnyát, már felugrik az ülőkre, viszont még van legalább az én számításaim szerint legalább 1-2 hét, mire ő teljesen rendbe jön.
Ezért is nem mentünk közel a volierhez, a röbdéhez, nehogy az emberi hangtól megijedjen, vagy éppen tőlem, mert téged talán már megszokott, és még jobban odavágja magát a röbde falához. Ez egy ritka madár, tehát azért 1 millió forint, ha lehet így mondani, eszmei, de inkább természetvédelmi értéke?
Hát ha jól tudom, én is ebben a kategóriában van ő. Szerencsére a hazai állomány a legjobb tudomásom szerint stabil, tehát én mondjuk nem követem nyomon a terepi információkat, ezt a természetvédelmi őr, illetve madarász kollégák jobban tudnák pontosan megmondani, hogy hány pár fészkel belőle, vagy átvonuláskor mennyi található.
Ez költöző madár?
Hát ő nem nálunk tölti a telet. Ugye ez is becsapós, hogy melyik, amelyik nálunk költ, melyik, amelyik vonulásban van. Ebben nyilván azok a szakemberek, akik rendszeresen megfigyelik, monitorozzák az állományt, ők pontosabb információkkal tudnának szolgálni. Amit tudunk, hogy rendszeres fészkelő hazánkban, viszont mivel óvatos madár, nem feltétlen könnyű felderíteni, hogy ő hol fészkel, sőt, az sincs a segítségünkre, hogy a kígyászöv úgymond gyerekkora viszonylag hosszú, de ez a hatalmas, már-már parlagisas méretű madárka is tulajdonképp még egy gyerek, egy fióka, egy ámoltalan kis gyerkőc, tulajdonképpen valószínű ezért is ilyen békés, mert még nincsen tudatában annak, hogy esetleg az az ember, aki most segít rajta, akár árthatna is neki, ezért a plusz óvatosság hiányzik belőle, csak alapvetően az önvédelmi mechanizmusai működnek, ami viszont, mint mondtam, a kezelésénél hasznos segítség. Úgyhogy a kígyászövről ezt is fontos tudnunk, hogy télen ugye nem találkozhatunk vele, mivel kígyászöv, ezért az ő fő tápláléka a mediterrán éghajlathoz kötődik. Tehát részben a terjeszkedése annak is köszönhető, hogy melegszik az éghajlat. Tehát ilyenkor a hüllőfajok egyre korábbtól, egyre későbbig vannak ébren, egyre nagyobb területeket hódítanak meg, akár már nálunk is megfigyelhetők, akár fogságból elszabadulva olyan hüllők, amik régen még az én gyerekkoromban vagy fiatalkoromban még nyáron sem feltétlen maradtak volna életben. Most például Budapest egyes részein már török gekkókat figyelnek meg amatőr hüllő tartók, amatőr herpetológusok, hogy így fogalmazzak, amik ha nem is szaporodnak feltétlenül, de élnek, és valahol még fagymentes helyen a telet is ki tudják húzni. Nyilván az ilyen jelenségek, ha a természetnek feltétlenül nem is, de a kígyászövnek akár még hasznára is válhatnak.
Elnevezted valahogy ezt a madarat?
Még nincs neve, a névadás nálunk úgy szokott történni, hogyha ráragad valamilyen név, ráragad valamilyen tulajdonság alapján, akkor szokott valamilyen jelölő neve lenni, amit nyilván nem mondogatunk neki, nyilván nem az a cél, hogy ő megszelídüljön és hallgasson rá, de még eddig nem ragadt rá semmi.
Köszönöm szépen Kelemen Tamásnak, hogy beszámolt a bogolyfejű pohók, vagyis a kígyászöv lábadozásáról és gyógykezeléséről.
megint el is hittem. Nagyapám mondta, hogy a sors egyenlően ír. Kiskölyökként el is hittem. Hol vagy öreg, kéne egy jó tanács, egy alkatrész nincs bent a képen. Hol vagy öreg, kéne a józanész, a sajátom gyenge és féltem. Nagyapám mondta, ha a szerencse mellém áll, akkor majd angyallal áld meg az élet. Aki tart, megölel, aki csókot lehel, és soha többi nem enged el, az égig emel, hogyha kérem. Hol vagy öreg, kéne egy jó tanács, az angyalom eltűnt, nem látom. A józanész az enyém hallgat, hiába várom. Nincs itt már szó sem, hol volt és hol nem. Kiszállt az ablakon. Nincs itt már szó sem, hol volt és hol nem. Hol volt és hol nem. Nincs itt már szó sem, hol volt és hol. Legyél, hogy túl a szív sokszor többet él. Hallgasd az ütemet, az úgy is elvezet, mert abban pumpál az örök vér. Nincs itt már szó sem, hol volt és hol nem. Kiszállt az ablakon. Nincs itt már szó sem, hol volt és hol.
Most Vojnich András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 48. részét hallják. Felolvassa Szívós Győző.
A nagy ragadozók mellett Afrikában még jó néhány kisebb macskaféle él. A Tsavo-ban a fák között parázsló szemek legtöbbször egy karakált, vagy szervált, vagy pedig afrikai vadmacskát jelentenek. Az afrikai kismacskák közül a hiúszerű karakál a legkisebb, 60-90 cm hosszú és 40-50 cm magas. Bundája vörhenyes, csak alul fehér. Fülei feltűnően nagyok, éppen ezért hasonlít a hiúzra. Az afrikai vadmacska valamivel hosszabb is és magasabb is, mint a karakál. Színe emlékeztet rá, de farka jóval hosszabb, míg fülei kicsik és a hasa pettyes. Nagyjából ugyanekkora, 100-120 cm hosszú és 45-50 cm magas a nagyfülű, sárgabundás, fekete, pettyes és feketén csíkozott farkú szervál. A karakál a szárazabb helyeket kedveli, a nyílt területeken van otthon. A másik kettő inkább a magas hüves, bokros síkságokat és a folyómenti sűrűségeket részesíti előnyben. Mindegyik faj éjszaka jár zsákmány után, bár nappal is előjönnek. Magános állatok. Éjszaka sosem lesznek a gépkocsi fényképéjének a rabjai. Egy dermedt pillanat után óriási oldalazó ugrással tűnnek el a sötétben. Nem így a zorillák és a lapátfülű rókák. A cavónak ez a két végtelen kedves ragadozója. A zorilla hossza a fél métert sem éri el. Rövid lába és széles feje fekete, de fején fehér díszítés van. Homlokától a farka végéig gyönyörű fehér bunda fedi, amelyben csak itt-ott keverednek fekete szálak. Fülei kerekek, nagy szemei csillogó barnák. Harcias kis állat, madarakon, madártojásokon és rovarokon kívül a nagy termetű patkányokat is megtámadja, sőt a másfél-két méteres kígyókat is legyőzi. Nagyobb és főleg magasabb a sakálnagyságú lapátfülű róka. Teste szürkés, lábai farka, orra és fülei barnásak. Nyaka, hasa, lábainak és farkának belső része sárgás. Az egész állaton legfeltűnőbb a füle. Hatalmas hallószervvel látta el a természet. Étrendje sokban hasonlít a zorilláihoz, de nem olyan nagy vitéz, s a kígyókat nagy ívben elkerüli. Sosem alkot nagy csapatokat, de azért nem is olyan magános természetű, mint a kizárólag egyesével vagy párosával járó zorilla. A két faj abban messze menően megegyezik, hogy rögeszmésen csak is a földúton szeret ügetni, s inkább szalad kilométereken át a gépkocsi előtt sem, mint letérjen és beváltson a bozótosba. Él még egy nagyon bohókás állatcsoport Kelet-Afrikában. Ezek a mongúzok. A hosszú testű, rövidlábú állatoknak a farka a vidráéhoz, a feje a menyétéhez hasonlít. A cavóban különösen sok törpemongúz fordul elő. Előfordult, hogy egyszerre vagy 30 törpemongúz masírozott előttünk. Széles rajvonalban haladtak, mint valami rohamozó osztag törtettek előre, míg el nem érték a váraikat, a hatalmas termeszépítményeket. Ezekbe gyorsan beugráltak, majd mivel nagyon kíváncsiak, a termeszvárt nyílásaiban egymás után jelentek meg az izgatott mongúzfejek. Késő éjszaka keveredtünk ki a cavóból. Bár ez nem volt az úti tervünkben, elhajtottunk Tavetáig, amelyet előzőleg már a csapat többi tagja bejárt. Itt töltöttük a hajnalig hátra levő néhány órát. Az indiai óceán közelében fekvő település valaha fontos központ volt, a karavánutak metszőpontjában feküdt. Fejlődését megszakította a gyarmatosítás, meg a Kenya és Tanzánia között itt csaknem egyenes vonalban meghúzott határ. Attól kezdve jelentéktelen határtelepülésé esett vissza. Nem így volt ez még 1888. szeptember 29-én, mikor Teleki ide érkezett. Nagy előkészületek tétettek a berukkolásra. Por és kapsli oszlatott ki a puskákhoz, megengedtem lövöldözni. Az erdőben iszonyatos puffogás kezdődött, és énekelve, puffogva a régi tárház helyiségébe mentünk. A tevetánusoktól oly szívélyes volt a fogadtatásunk, amin őt nem is képzeltem. Ugyanakkor egy európai is érkezett ide. A hírek mit hozott? A Német-Kelet-Afrika Társaság gyarmatosította a partvidéket. Tangában és Panganiban revolvált a lakosság, és a felé vezető úton lévő gyarmati állomások nem egzisztálnak. Teleki tehát az egyik legelső gyarmatosítás elleni felkelésről számolt be Kelet-Afrikában. Ezért változtatta meg az eredeti terveket, és nem Panganiba tért vissza, hanem átvágva a mai cavón Mombasa irányába vonult. Tavetából az Ambozeli felé haladva megálltunk az emberevő oroszlán szállónál. Az afrikai vasútépítések hőskorában az oroszlánok azt a szerepet játszották, mint Észak-Amerikában az indiánok. A nagymacskák hamar rászoktak az építőmunkásokra, lévén, hogy sokkal lassabban futnak, meg nem is rúgnak akkorákat, mint a zebrák. A végén annyira elszemtelenedtek, hogy csemegeként a mérnököket a lakóvagonokból rángatták ki. Amikor ráfordultunk az Ambozelihez vezető földútra, valósággal megdermedtünk. Előttünk magasodott a kibó, olyan hatalmasan, olyan fenségesen, ahogy még nem láttuk. A lemenő napfényében vakítóan világított a csupa hó, csupa jég csúcs, s mellette komoran ágaskodtak a mavenzi vörösre festett sziklatűi. Megbabonázva néztük. Már magunk sem hittük, hogy két hónappal ezelőtt mindkettőt megmásztuk. A földút egyre keskenyebb lett. A Kilimandzsáró felől ezernyi patak ontotta az esős évszak áradatát az Ambozeli síkjára. Estére a Ludwig rohamcsónakká változott. Óriási vízfüggönyt vágva robogott a bakhátas út közepén, tengeig érő vörös lében. Köröttünk mindenütt víztükör csillogott, a fényszórók, mintha tengert világítottak volna meg. Aztán egy túl élénk kormánymozdulat, s a terepjáró már le is csúszott az út szélére. A motor hörögve adta ki a lelkét, a piszkos lémek szörcsögve áramlott be a csukott ajtókon keresztül. Nem sokára Matatu érkezett, majd egy segítőkész Land Rover, de mindkettő elmerült. Most viszont már sokan voltunk. Igaz, először a társaság fele előről, a többi hátulról tolta a gépkocsit, s így persze egy tapottat sem mozdultunk semerre. De amint megszerveztük a mentőakciót, egymás után szabadítottuk ki mindhárom autót. Másnap reggel, miután Jancsi és Doki a fogadalmának meg a feleségeik intelmeinek megfelelően leborotválták a szakálukat, bejutottunk az Ambozeribe. A nem különösebben nagy kiterjedésű nemzeti park nem csupán gazdag állatvilágának köszönheti a hírnevét. 80 emlős és 424 madárfaj él itt, hanem páratlan fekvésének. Innét, északról a leggrandiózusabb a Kilimandzsáró. A Kibó szinte az égig tornyosul az Ambozeri szavannái felett. Ha olyan képeslapot látunk, amelyeken a legelésző zsiráfok és a heverésző oroszlánok mögött a Kilimandzsáró szökik a magasba, az mind az Ambozerin készült. Az egyszerű turistának az Ambozerin van a legnagyobb esélye, hogy találkozzon a pettyes szfinxel, a gepárddal. A leopárdnál magasabb, de sokkal karcsúbb, könnyedebb testfelépítésű ragadozó az állatok futóbajnoka. Zsákmányát nem kúszva közelíti meg, nem is lesből támad, hanem villámgyors start után rohanja le. Fővadász területe a rövidfűvű szavanna, ahol a kisebb termetű és gyorslábú antilopokat tizedeli. Az emberrel sosem száll szembe, legfeljebb megsebesítve, sarokba szorítva tűnik ki, hogy milyen kemény ellenfél. Arábiában betanított állatokkal, úgynevezett vadászgepárdokkal üzették a vadat. A park javarésze füves puszta és akáciás erdős szavanna. De vannak láva kibukkanások, mocsarak, egy az év legnagyobb részében kiszáradt tó, a Lake Ambozeri, s nyugati szegletében emelkedik a zoológiailag még kikutatlan 2760 méteres Oldonyo Orok. A 3810 négyzetkilométeres összterületen valósággal koncentrálódnak az állatok. Nem ritkaság, hogy egy rövid reggeli séta során az összes kelet-afrikai nagyvadat lencse végre kaphatjuk. Az elefántok néhány százas csapatokban kóborolnak, s gyakori a bivaj, az oroszlán, a zsiráf, meg a sokféle antilop. Az esős évszakban nem csak a tó telik meg vízzel, hanem annak távoli környéke is mocsárrá változik. A tocsogó síkságot boldogan lepik el a madarak. Itt sok hazai ismerőssel találkozunk, jóleső érzéssel fedeztük fel a gémeket, a gulipánokat és a különféle libákat. Északabbra, ahol szárazabb a vidék, a bokrok között tucatjával szaladgálnak a frankolinok. Ezek a nagyméretű fogolyfélék. Nem hiányoznak a túzokok és a szarvascsőrű madarak sem. S ahol még szárazabbá válik a síkság, megjelennek a zsiráfnyakú antilopok és az orixok. Éppen a magas fűben kígyókra vadászó kígyászkesejűt filmeztünk, amikor szembe kerültünk a kérdéssel. Safit válasszuk, vagy magunkat mentsük? Sok időnk nem maradt a fontolgatásra. A mozdonyként meginduló elefánt már a nyakunkon volt, Safi meg a kocsi tetején ült a teljes felszereléssel. Ha gyorsan megyünk, lepottyan. Ha nem, akkor utolér a feldühödött bika. Végül az elefánt megelégedett a megrémisztésünkkel, és folytatta megzavart táplálkozását.
Részletet hallottak a Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvéből. A 48. részt Szívós Győző olvasta fel. Ezzel az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak további szép napot és tartalmas rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!